Hálát adunk neked, Urunk, ezért a csendes napi alkalomért, amikor meg akarsz újítani bennünket. És aki még nem ismerte fel azt a szolgálatot, amit rábízol, hadd lehessünk engedelmes gyermekeid, akiket ha hívsz vagy küldesz, akkor merjünk indulni. Áld meg az ige hirdetőt, áld meg az ige hallgatókat, áld meg bennünket, hogy valóban lelki épülésünkre lehessen ez mostani alkalom is. Amen.
Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Engedtessék meg, és talán akkor a mondani valóm is elfogadtatása talán jobban, hogyha néhány szót mondok magamról. Nem voltam még soha itt a pátyi gyülekezetben, ahol többször elmentünk itt a templom mellett már, amikor sógoromékat látogattuk és látogatjuk, akiknél most a kis Gyöngyöt megkereszteltük. Sipos Aba Álmos vagyok, ahogyan elhangzott, Budapest Békás Megyeren van egy gyülekezet, amelynek református gyülekezet, amelynek a lelkipásztora vagyok, 2005. szeptembere óta. Ez egy viszonylag új gyülekezet, 2000-ben épült meg a temploma a gyülekezetnek egy lakótelepi környezetben, tekintettel arra, hogy a városnak a terjeszkedése hozta azt az igényt, hogy azért a gyülekezet, az egyház is terjeszkedjen. Nem volt egyszerű útja a gyülekezet létrejöttének, pontosabban a templom létrejöttének, azért nem fogadták ezt ott kitörő lelkesedéssel, de az elődöm, dr. Budai Péter lelkipásztorsága idején mégis megvalósulhatott a templomnak az építése. 2005-ben, amikor oda kerültem, akkor fölépült a parókia, és hát azóta folyamatosan végezzük a gyülekezetnek a szolgálatát. Én, mint lelkipásztor, feleségem kántorizálni szokott vasárnaponként, ő úgy segít a szolgálatokban. Hasonlóan az itteni gyülekezethez nálunk is vannak fiatalok, gyermekek, gyermekisten tiszteletek párhuzamosan a felnőtteknek szóló isten tisztelettel. A családunkat nagyon nem mennék bele, hogy bemutassam, mert annyira sokan vagyunk, hogy akkor, ha mindenkit be szeretnék mutatni, akkor messzire menne, de azt hiszem, hogy édesapámat, aki Sipos Ete Álmos névre hallgatott, talán ő a legismertebb családtag itt az országban. Közülünk ő is református lelkész volt, nagyapám is református lelkész volt egyébként, tehát egyfajta lelki örökség ez nálunk. Amit még magamról mondanék, hogy három leánygyermek adatott nékünk, és gyakorlatilag a legidősebb az idén férjhez ment, kirepült hazúról, és a másik kettő van még olyan értelemben a gondjainkra bízva, hogy kísérjük az ő élet útjukat szülői szeretettel, fegyelmezéssel, meg minden egyébbel, ami hozzátartozik a gyermekneveléshez. A mai napi témánk az egyfajta missziológiai, missziói téma lenne. Amikor a napjainkat éljük, akkor azt gondolom, hogy nem csak a városi gyülekezetekben, hanem talán itt a pátyi gyülekezetben is, remélem, hogy kérdés az, hogy hogyan lehetne azt az üzenetet, ami a mi üzenetünk, tovább adni embereknek. Ugye szóltam itt az ige hirdetésben is arról, amit mindjárt tapasztalunk, hogy az az örökség, amit mi keresztjén örökségnek mondunk, az igencsak meggyengült, elhaló állapotban van. A társadalmi törvények nem igazából veszik komolyan a bibliai alaptörvényt, sok mindenre fölszabadítják az embereket, amire Isten bennünket nem szabadít föl. És ez a keresztény embereknek, többféle viselkedésre ad okot. Nagyon sok keresztjén arra gondol, hogy hát ha az állami törvények nem támogatják azt az üzenetet, amit mi szeretnénk képviselni, a keresztény üzenetet, ha folyton folyvást abba botlunk, hogy mi mondunk valamit, a törvények meg az ellenkezőjét mondják, akkor legjobb dolog, ha mi egy kicsit visszahúzódunk, megőrizzük a keresztény kultúrát itt a gyülekezetbe, magunknak, a saját életünkbe. De általában ennek a gondolkozásnak az az eredménye, hogy mivel az életünk döntő részét nem itt éljük meg a templomban és a gyülekezetben, hanem a családjainkban, a munkahelyünkön, a hétköznapjainkban, ezért annak a világnak a hatása egyre jobban beszűrődik az életünkbe, eljövünk ide a templomba, és mondjam azt őszintén, hogy elkezdünk idegesek lenni. Mert mindig azzal szembesülünk, hogy Isten igéje mond valamit, amit meg mi elengedünk, amihez annyira nem ragaszkodunk, és ez az emberbe azért előbb-utóbb hoz egyfajta feszültséget. Hogy most akkor hol van az igazság? Miért kíván Isten olyat, amit én nem tudok megélni, vagy megtartani? Vagy a világ miért nem akarja azt, amit Isten mond, tanít nekünk? Hát ennek a gondolkozásnak az eredménye az, hogy az életünk egyre jobban ellaposodik, elvilágiasodik, ahogy szokták ezt mondani, és a kereszténység természetesen egyre jobban bezárul, egy zárt közösséggé válik, amiben hát így beleszületünk, mint a kis antalóci gyöngy, hogy az ő szülei most megpróbálják a keresztény hitüket körül megélni, és majd ő ebben nő föl, és akkor ő neki talán ez értékrendje lesz. És hát vannak azok, akik meg nem ilyen családba születtek, néha befutnak a templomba, néha összefutunk velük a temetőben, vagy itt-ott-amott, és akkor hát néznek nagyokat, hogy hát így is lehet élni. Hát van ilyen? Vagy azt mondják ránk, hogy érdekesek vagyunk, vagy azt mondják ránk, hogy maradiak vagyunk, vagy fölnéznek ránk, vagy lenéznek bennünket. Na most a fő problémánk, ami viselkedésünkkel, az az, hogy felolvastam a keresztség szereztetési igéit, amelyek Jézus Krisztusnak a mennybe menetele előtti utolsó parancsát képezik, és abban arról beszél Jézus Krisztus az ő tanítványainak, hogy a világban nem csak úgy el kell lenniük, nem be kell zárkózniuk, nem magukba kell maradniuk, hanem mit mond Jézus? Elmenvén ki kell menni a világba, tegyetek tanítványokká minden népet. Ha mi behúzódunk, becsukjuk az ajtókat, ha mi azt mondjuk, hogy jó, ez a mi kultúránk, és ezzel nem terhelünk másokat, akkor alapvetően szembe kerülünk egy parancsal, amit nekünk Jézus meghagyott. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy a missziói parancs. Ez tudnélik azt jelenti, hogy amit mi hiszünk, amit Isten igéjéből, a kijelentésből megértettünk, azt mondja Jézus Krisztus, hogy ezt tovább kell adni. El kell mondani az embereknek. És ugye, ha elzárkózunk, akkor az evangélium magunk között marad. Itt marad a gyülekezetben. Azért azt is fölhozom a testvéreknek, csak elgondolkoztatás véget, hogy azért a gyülekezetben is sokszor van az, hogy az evangélium, amiről szólnunk kellene, nem lesz központi témájává a mi itt létünknek. Nézzünk magunkkal is szembe. Lehet úgy gondolkozni, hogy becsukjuk az ajtókat, és a világot kívül van, mi meg itt bent, mint Isten népe, de akkor vessünk számot azzal is, hogy mi, akik itt bent vagyunk, és Isten népe vagyunk, mi magunk között beszélünk eleget az evangéliumról, a hitünkről? Vagy úgy van, ahogy ez a mi református berkeinkben szokott lenni, hogy hát mondja a lelkész, ez az ő dolga. Mi meg meghallgatjuk. De ebből a legtöbbször nem alakul ki semmiféle olyan párbeszéd, nem tudom, hogy a testvérek szoktak-e az ige hirdetésről beszélgetni, itt, amikor hazafelé mennek, vagy az a program, hogy na, hányan lesznek a cukiba ottan előttem a sorba, vagy mit teszünk ebédre. Valójában nagyon sokszor nem válik az életünk központi témájává az, hogy nekünk Jézus Krisztus adott egy parancsot, ez pedig az, hogy minden népeket igyekezzünk az ő követésére serkenteni, buzdítani, tanítani. Sokan azzal menekülnek ki ezelől a felelősség teljes megbízatás elől, vagy alól, hogy azt mondják, hát Jézus ezt a 12-nek, pontosabban 11-nek mondta. Hát azok vették őt körül, az ő dolguk volt a misszió. De mások ezt tovább fűzve még azt is elmondják, hogy hát gyakorlatilag a kereszténység eljutott mindenhova a világon. Szépen látjuk, hogy elterjedt ott Ázsiában, aztán eljutott ide Európába, aztán az európaiak elvitték már Amerikába, mindenfelé a világon vannak keresztények, akkor ezzel nincs dolgunk. Hadd jelezzem a testvéreknek azt, hogy dolgunk van ezzel, mert hát soha nincs a kereszténység üzenete, soha nem romlik meg ebben a világban, mert pont azért, mert jön az új generáció, akik ezt nem tudják. És még ha egyszer azt is mondanánk tapsikolva, hogy most, ma, ebben a pillanatban minden ember hallotta és hallja a keresztény üzenetet, abban a pillanatban születik a világon egy rakás gyermek, Istennek legyen érte hála, akik még nem hallották. Ez a parancs soha nem jár le. Nem mondhatjuk azt, hogy a régiek elvégezték, mi nekünk ezzel már nem kell foglalkozni. Az első fontos dolog tehát az, hogy érdekel-e bennünket az evangélium. Érdekel-e bennünket az, hogy amit hiszünk, azt hogy tudnánk továbbadni. Akit ez érdekel, az bizonyára szembesült már azzal, hogy a lehetőségek gazdag tárháza nyílik meg előttünk. Hiszen ma ennek egy kicsit divatja van az egyházban, hogy hát ne zárkózzunk be, hanem próbáljuk meg azt az üzenetet, amit mi megértettünk, valahogy kiadni a világnak. Ennek se szeri, se száma a sok receptnek. Csak néhány elég érdekes dolgot mondok el. Ha jól emlékszem, talán Németországban, Kölnben van egy katolikus templom, ahol minden szombat este fiataloknak buli van. A padokat széttolják, megy a buli, hajnalban kitakarítják a templomot, a megbízott szakemberek, és vasárnap délőtt megy a mise. Van, akik úgy gondolják, hogy úgy lehet megnyerni az embereket ma a Krisztus ügyének, és úgy lehet a missziói parancsot betölteni, hogy a világot beengedjük ide magunk közé. Fogadtassuk el magunkat a világgal. Hadd jöjjenek, hadd csinálják azt, amit egyébként a külvárosba csinálnának valahol, egy arra épített helyen, bulizzanak, nem kell menni odáig nekik. Jöjjenek a templomba, lássák, hogy mi milyen tágkeblűek vagyunk. Vannak más megoldások is az egyház számára, hogy a missziót gyakorolni szeretnék. Mondok olyan dolgokat, amik ránk is jellemzők magyarokra, hogy például a sákramentumi dolgokat nem vesszük komolyan. Ugye a hitvallásunk azt mondja a Heidelbergi Káté, hogy a hívők szülőknek a gyermekeit kell megkeresztelnünk. De a legtöbb magyar gyülekezetben úgy vagyunk ezzel, hogy a török örülünk, ha valaki bejön, és azt mondja, hogy gyerekét meg akarja kereszteltetni. És már mindjárt semmi feltétel nincs. Hozzánk is nagyon gyakran jönnek be így az utcáról emberek a lelkészi hivatalba, akiket soha életemben nem láttam, hogy szeretnék a gyermeket most csütörtökön megkereszteltetni. Hát mondom, ezzel van néhány probléma. Ez nem így megy. De az egyház sokszor hajlik arra, hogy engedményeket tegyen, például a sákramentumok területén. Miért? Mert ezáltal akarja megnyerni az embereket. Hát, ha meg tudjuk őket nyerni. Lemondunk a veszélyes üzenetekről. Vannak veszélyes üzenetek a Bibliában, amikről az egyház egy idő után nem beszél. Nem beszélünk a fiatalok tiszta életéről, a szüzességről. Nem beszélünk a házastársak közötti tiszta életről. Nem beszélünk a keresztény nevelésről, hogy mit mond a Biblia nekünk arra, hogy keresztényeknek hogy kell gyermekeit nevelni. Ezek veszélyes témák, mert amiket erről a Biblia mond, az nagyon messze van a gyakorlattól. És mit gondol sok helyen a gyülekezet, az egyház? Mondjunk le ezekről a témákról, és elfogadhatóvá tesszük magunkat, az emberek akkor talán bejönnek a templomba, talán Isten félőkké lesznek. Van, aki azt mondja, hogy az az oka mindennek, ami ott van fönn a karzaton. Hát orgona zenére ma már nem jönnek az emberek a templomba. Hagyjuk az orgonát! Vannak olyan új templomok, ahol már az orgonát be se teszik a templomba. Nincs, nem létező kísérő eszköz, legyen gitár, dobfelszerelés, szintetizátor, mert arra jönnek az emberek, az kell az embereknek. S ha erre oda jönnek, akkor majd ez azt jelenti, hogy az egyház életbe marad, nem? Hát addig vagyunk életben, amíg itt a padsorba itt ülnek a testvérek. Aztán ha nem ül itt senki, akkor már az egyház meghalt, nincs tovább. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy a receptúra az kimeríthetetlen, amivel ma az egyházon belül találkozhatunk, arra nézve, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan kellene nekünk embereket Jézus Krisztushoz, a keresztény értékekhez oda vezetni. Hogy hogyan tölthetnénk be azt a parancsot, amit Jézus Krisztus meghagyott nekünk, elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Remélem, hogy azok, akik itt ülnek a testvérek között, azzal szívvel ülnek most itt, hogy szeretném ebből a parancsból a rám eső részt én valamilyen módon elvégezni. Hogy én itt élek Pátyon, vagy a közeli településen, benne élek egy generációmba, ott van a saját generációm, ott vannak a gyermekeim, unokáim, és én szeretném ezt a parancsot, Jézusnak engedve valamilyen módon véghez vinni. Szeretnék engedelmes lenni Jézus Krisztusnak. Akik ezzel a szíve és lelkülettel vannak ma itt, azok úgy gondolom, hogy ők egy kis segítséget fognak most kapni ahhoz, hogy hogyan lehet nekünk azokat az igazságokat tovább adnunk. Nem módszerről szeretnék itt beszélni a testvéreknek, hanem szeretném azt elmondani a testvéreknek egy bibliai történet alapján, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus hogyan adta tovább az evangéliumot. Hát ez talán elsőre furcsának hat ez a gondolat, mert hát azt mondtuk, hogy az Úr Jézusra van szükségünk. Az ő személyére van szükségünk ahhoz, hogy örök életünk legyen. Szükségünk van a törvényére, szükségünk van az ő személyére. El kell engednünk mindent, meg kell ragadnunk két kézzel őt. Na most akkor kicsit furcsa, hogy azt mondjuk, hogy Jézus hirdette az evangéliumot. Pedig ő is hirdette az evangéliumot, és voltak olyan fogások, ha így tetszik, mai nyelven szólva, amelyekkel Jézus élt, és amelyek segítették azt, hogy az ő hallgatói a titkot, amit ő elhozott és kijelentett nekünk, megértsék. Nekünk is erre van szükségünk, hogy azt, amit mi megértettünk, hogy tudnánk úgy továbbadni, hogy azt a hallgatóink is megértsék, és ami nekünk kedves, az ő nekik is kedvessé váljon. Nem akarunk a pszichológiához menni segítségért, nem akarunk a különböző PR reklámokhoz menni, hogy hogy kell a tömegeket befolyásolni, manipulálni, mert a keresztény hit az nem manipuláció. A keresztény hit jóval több ennél. Mi ránézünk arra, hogy hogyan, miképpen tanított Jézus Krisztus, mit tett ő annak érdekében, hogy embereket megnyerjen, és ebből próbálunk majd konzekvenciákat levonni a magunk számára. A mai napon tehát azok fognak itt úgy gondolom gazdagodva távozni, akiket ez a téma érdekel. Hogyan tudnék a hitemről bizonyságot tenni? Hogyan tudnék másokat Jézus Krisztusnak megnyerni? Az ige hely és a történet, amit végig fogunk követni, János evangéliumában lejegyzett történet. János evangéliumának a 4. fejezetében találjuk ezt a történetet, ami nem egy rövid történet, de mivel gondolom, hogy a testvérek talán nem most olvasták tegnap, vagy ma reggel, ezért engedjék meg, hogy fölolvassam ezt a történetet. Ez a samáriai asszonynak a története, ahogyan Jézus ezzel az asszonnyal találkozott, ahogyan ő vele beszélgetett, és aztán amire ez az asszony eljutott. János evangéliumának 4. fejezetében az 1. verstől találjuk ezt megírva. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre azt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek. És akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelen nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. vajon nem ezé a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Egy hosszabb történet, és én buzdítom a testvéreket arra, hogy ha lesz módunk, keressük ki majd János evangéliumának ezt a 4. fejezetét, és olvasgassuk végig, mert egy viszonylag ritka részletességgel lejegyzett történet, arra nézve, hogy emberek hogyan lettek hívőkké, Krisztus hívőkké. Mit csinált Jézus ennek érdekében? 7 olyan elvet fogok most bemutatni a testvéreknek a történet alapján, amelyeket Jézus alkalmazott. De most megkérem a testvéreket, hogy amit most végigveszünk, azt ne úgy kezeljék a testvérek, hogy na akkor ezt a bűvös hetest megtanulom, átmegyek a szomszédba, és ottan elkezdem alkalmazni, és hát jutok, amíg jutok. Amiről itt beszélünk, az nem módszer. Jézus beszélgetésének ezzel az asszonnyal voltak meghatározó mozzanatai, amelyeknek egy részével mi magunk is találkoztunk már, csak nem biztos, hogy jó felé mozdultunk ezekből a szituációkból tovább. És ezért nézzük meg azt, hogy Jézus hogy csinálta ezt? Mit tett Jézus? Na most az első ilyen dolog, amit látunk, hogy Jézus társadalmilag érintkezik másokkal. Azt olvassuk, hogy az első 7 versben, hogy Jézus megtudta, hogy a farizeusok értesültek a népszerűségéről. Hát egyre több tanítványa lett Jézusnak, ma így mondanánk, hogy emelkedett az ő népszerűségi mutatója, és ennek nem mindenki örült Izraelben, hogy Jézust egyre többen keresik, követik. Aztán éppen azért, hogy Jézus ne okozzon ezzel az ő népszerűségével ott problémákat, úgy döntött, hogy átmegy az ország egyik feléből a másikba. Egészen pontosan, ugye tudjuk, hogy Júdea az a déli részen volt, és át akart menni Galileába, az északi ország részre. Ez azt jelentette, hogy 2féle úton mehetett. Az egyik az volt, hogy átmegy Samárián keresztül. Samária egy olyan kis megyeszerűség volt ott Izraelbe, Palesztinába, amelyben nem zsidók éltek. Ezek látjuk az asszonyavó beszélgetésből, hogy az valamiféle párhuzamos kultúra volt, amit ők Samáriában éltek, a zsidókkal párhuzamos kultúra, de a zsidók nem fogadták el ezt a kultúrát, sem az Isten hitüket, és ezért nem fogadták el a Samáriában élő embereket sem. Idegenként tekintettek rájuk. A zsidók, mivel idegenekkel nem érintkeztek, akik nem zsidók, ha Samárián át kellett menniük, akkor úgy mentek át Samárián, hogy beléptek a déli határon, és megállás nélkül nyomultak az északi határig. Nem beszéltek senkivel, lehetőség szerint nem érintkeztek senkivel. A nagyon konzervatív zsidók, ha el kellett menni az ország déli részéből északra, vagy északról délre, akkor kikerülték Samáriát, ki lehetett kerülni a határán keresztül, csak ez egy hosszabb út volt. És voltak olyan zsidók, akik azt mondták, be se tesszük a lábunkat Samáriába, nem érintkezünk velük. Nagyon elgondolkoztató az, már most számunkra, hogy Jézus úgy dönt, hogy keresztül megy Samárián. És aztán látjuk azt is, hogy amikor Sikár városához érkezik, ott egy kút mellett Jézus megáll, a tanítványok elmennek a városba Eledelért, Jézus pedig ott a kút mellett ül, mert egyfelől dél van, meleg van, rettentő hőség, másfelől Jézus is fáradt. És abban a helyzetben egy asszony jelenik meg, hát nyilván nem egy zsidó asszony ez, hanem egy samáriai asszony, árulkodik az, hogy egy edénnyel jön a kúthoz, hogy a kútból vizet merítsen. Hát ő nyilván nem Palesztina egyéb részeiről jött oda ezért a vízért, hanem egy közelben lakó asszony lehet. Na most ez az alapszituáció, amit látunk, az alapkép, és aztán kell, hogy arról szóljunk, hogy ami itt történik most, az egy ilyen üdvtörténeti jelentőségű eseményé növi ki magát. Hiszen Jézus pogányokkal fog érintkezni, tehát samáriaiakkal, akiket a pogányokkal egyenértékűen kezeltek a zsidók, és mi lesz a vége ennek a történetnek? Elolvastam, hogy ezek a pogányok hitre fognak jutni, meg fognak térni. Ez egy üdvtörténeti jelentőségű dolog, és a történetből látnunk kell azt, hogy ami történik, az nem egy véletlenszerű esemény, hanem egy tudatos esemény. Magyarán Jézus azért ment Samárián keresztül, és azért ült le ott a kútnál, mert neki ott dolga volt, amit el kellett végezni, amit véghez kellett vinnie. Hasonló dolgot látunk, amikor Jézus elhívja Simont és Andrást. Nem úgy véletlen járkál ott a Tibériás tenger genezáreti tópartján Jézus. Céllal megy oda. Ott van neki dolga, amit el akar végezni. És azok, akikkel dolga van, ott vannak. Ott vannak a tópartján. Így hívja el őket. De hasonló történetet látunk még, amikor Jézus a bűnösökkel barátkozik. Az evangéliumokban olvassuk azt, hogy ezek a farizeusok egyszer szóvá tették Jézusnak, hogy te a társadalom legaljával érintkezel. Te egy rabbi vagy, neked azért nem kéne így viselkedni, hogy te leülsz a paráznákkal, a vámszedőkkel egy asztalhoz. És Jézus megmondta, hogy miért ült le velük. Azt mondta Jézus, hogy ez nem véletlenszerű. Ez nem azért történik, mert máshol nem volt hely. Ez nem azért történt, mert nem volt pénzem, én nem tudtam kifizetni egy elegáns éttermet, és akkor beültem ezek közé, hanem azt mondja Jézus, hogy ez egy tudatos dolog, amit én teszek. Hogy mondja ott Jézus? Mit mondott Jézus? Emlékszik valaki erre? Így van, egy képet használ Jézus, azt mondja, hát ezek betegek, ti magatok is úgy kezelitek őket, hogy a társadalom alja. Ezek nem idézőjelben, nem normális emberek. Hát nekik orvosra van szükségük. Én vagyok az orvos. Hát oda kell menni, ahol a betegek vannak. Ezért megyek közéjük. Tehát azt látjuk, hogy Jézus tudatosan tesz valamit. Elmegy Samáriába, mert Samáriában is szükség van az evangéliumra, és ott megszólít, majd látjuk, beszélget valakivel, akivel beszélnie kell ahhoz, hogy az evangélium Samáriában is megszülhesse a megtérőket és az új életeket. Amit ebből mindenképpen tanulnunk kell, testvérek, az bizonyos értelemben ez a társadalmi érintkezés. Ahogy elmondtam a testvéreknek a bevezetőben, mi gyakran találkozunk azzal, hogy hát zárkózzunk be. Magyarán nem érintkezünk. A kapcsolataink is amentén alakulnak, hogy na, akit láttunk a templomba. Azzal már inkább jobban barátkozunk, vagy egy fal leomlik, de olyanokkal, akiknek semmi közük Istenhez, általában nem szoktunk közeledni. Hát azt mondjuk, hogy mindenki a maga fajtájához, nem? Hát a templomos a templomoshoz, a világi a világiakhoz. Jézusról lássuk meg, és tanuljuk meg, hogy ő tudatosan alakított ki kapcsolatokat. Nem zárkózott el a nem zsidóktól sem, akiktől egyébként a zsidók mélyen elzárkóztak. Na most, akik egy kicsit jobban ismertek a Biblia világában, azok azért erre mindjárt azt mondják, hogy hát de a Bibliában azt olvassuk, hogy ne szeressétek a világot, meg azt, ami a világban van. Hogy megnyugodjunk mindannyian, hadd mondjuk azt, hogy a világban való elkülönülés, az nem elszigetelődés. Tehát, amikor Isten azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, akkor nem azt mondja, hogy szigeteljétek el magatokat a világtól. A tanítványokban megvolt ez a készség, hogy elszigetelődjünk. Fölmentek a megdicsőülés hegyére Jézussal, és mit mondott Péter? Építsünk itt ajlékokat. Magyarán szigeteljük el magunkat a világtól. Nem érdekel engem, hogy kik vannak ott lent a völgybe, meg a többi tanítvány. Jézus, majd mi maradjunk itt együtt így szép. Ez olyan jó ez az állapot. Jézus támogatta ezt? Nem. Jézus azt mondta, hogy nem kiveszlek benneteket ebből a világból, hanem elküldelek benneteket ebbe a világba. Magyarán meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy miközben a Biblia tanít bennünket arra, hogy különüljünk el a világtól, nem engedi meg nekünk, hogy elszigetelődjünk a világtól. Kettő között hatalmas különbség van. Így mondanám egy másik mondattal, hogy a halásznak oda kell menni, ahol a halak vannak. Ha mi az evangéliumot tovább akarjuk adni, hogy engedjünk a missziói parancsnak, akkor az evangéliummal oda kell mennünk, ahol az evangéliumot nem ismerik. Azt mondta Jézus Péternek, hogy ember halásszá foglak téged tenni. Péter, te olyan emberek felé fogod képviselni azt, amit én megértetek veled, akik ezt nem értik, nem tudják, akiknek erről fogalmuk sincs. Magyarán oda kell mennünk nekünk is, ahol a halak vannak. Jézus tudja, hogy hol vannak a halak. Többször is jelét adta ennek, ugye? Egyszer a pályája kezdetén, aztán még a végén is, a feltámadása után mit mondott a tanítványoknak? Vessétek a hálót, a hajó jobb oldalán ki. Mert Jézus tudja, hogy hol vannak a halak. Amikor Jézus azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítványok a minden népeket, akkor megadta nekünk az irányt. Azt mondta, hogy a halak, akik felé elküld bennünket, hogy halásszuk őket, az emberhalászat, az itt van a világban, a mi világunkban is. Azok között, akik Istent még nem ismerik. Hozzájuk csak úgy tudunk közeledni, hogyha érintkezünk velük. És az első nagy kérdés, testvérek, hogy van-e érintkezésünk a világgal? Ugyan szétesik ma a legalapvetőbb sejtje a társadalomnak, a család, de még mindig megfigyelhető azért Magyarországon, hogy talán a család az, ahol még mindig van valamiféle kis összetartozás élményünk. És másoktól egyre jobban elszakadunk. Hát egy ilyen világban élünk, ahol mindenkiben ott él a gyanakvás a másik felé. Hogyha a másik közeledik hozzánk, hogy mit akar tőlem. Vagy ott él bennünk egy ilyen szerénység, hogy hát nem akarok én sem belemenni a másik életébe, nem akarok hozzá közeledni. Elég az úgy, hogy jó van, jó napot, neked is, meg nekem is, aztán kész. Jézus nem zárkózott el a samáriaiaktól, érintkezett velük. Megyünk tovább, és megnézzük, hogy mi az, ami történik ennek a történetnek a folytatásában. Ez pedig az, hogy Jézus kihasznál egy lehetőséget, amikor ez az asszony ott megjelenik a kútnál, ezt a lehetőséget pedig az ő közös szükségük adja. Ugye úgy mondtuk, hogy a tanítványok elmentek a városba ennivalóért, délfelé jár az idő, jön ez az asszony a vállán a korsóval, és mit olvasunk? Azt olvasjuk, hogy Jézus inni kér tőle. Milyen, hogy mondjam, egyszerű dolog ez, és talán furcsa is nekünk, hogy Jézustól valami mást várnánk. Hát nem azt, hogy éppen inni kér ettől az asszonytól. Amikor ezt a lépést körüljárjuk, akkor lássuk meg azt, hogy Jézus nem vágott rögtön a dolgok közepébe. Belevághatott volna, de nem tette ezt. Hogyan vághatott volna Jézus a dolgok közepébe, ahogy mi elgondoljuk? Mondhatta volna ennek az asszonynak azt például, hogy asszonyom, tudja, ki vagyok én? Tudja, hogy milyen népszerű ember vagyok? Itt Judeából menekülnöm kell, mert annyira kezdek népszerű lenni, hogy ez veszélyt jelent nekem. Most megyek Galileába. Nem mond ilyet Jézus. Mondhatná, de nem mondja. Aztán azt sem mondja ennek az asszonynak, mondhatná, de nem mondja, hogy tudod ám, hogy ki maga? Na figyeljen csak ide, ismerem én a maga életét? Nem mondja ezt neki Jézus. Aztán, ahogy megyünk tovább, Jézus nem támadja le azzal, megmondja magának, hogy mi vár magára vagy önre, hanem hallgat rám. Megtehetné Jézus, hogy ezeket a dolgokat mondja, hogy erre hivatkozik? Megtehetné, de nem teszi meg. Jézus éhes és szomjas, az asszony vízért jön a kútra, és Jézus és az asszony között ott van rögtön egy összekötő kapocs, ez pedig az ő közös szükségük. Az ő közös szükségük. Ugye az imént arról beszéltünk, hogy érintkeznünk kell másokkal, akik nem Krisztuséi. És nem fölmerül bennünk a kérdés, hogy most mit csináljuk, menjek szomszédolni? És mondjam, hogy megjöttem, nekem az a feladatom Istentől, hogy missziót végezzek, hogy az evangéliumot továbbadom, és hát most kérem, hogy legyen ennek tanúja. Hát vannak, akik ezt így csinálják, és idegesek is szoktatok tőle lenni, gondolom itt a faluban, amikor bekopognak, ugye a Jehova tanúk, és hát az ember nem tud vele mit csinálni. Nem tudom becsukni az ajtót, mert mondja, nem érdekli, hogy nekem mi a dolgom, nem érdekli, hogy én mit gondolok, csak az erőszakos nyomulás. És arra azt mondja egy ember, talán ti is azt mondjátok erre, hogy én ezt így nem akarom csinálni. Hát ez nem egy kultúrált módja a dolgok továbbadásának. De hogy közeledjek a másik emberhez? Tanuljuk meg Jézustól azt, hogy a közös szükség, a hasonló szükségben lét, az nagyon jó kapocs. Köztem, meg azok között, akik még Isten nem ismerik, és Krisztust nem követik. A hívő is ember, bármilyen furcsa ez, a hívő is ember. És ez azt jelenti, hogy ugyanúgy vannak szükségleteink, mint a hitetlen embereknek. Azaz mi is kell, hogy együnk, nekünk is szükségünk van az egészségünkre, nekünk is szükségünk van ruházatra, szükségünk van fedélre, ami a fejünk fölött van. Nekünk is szükségünk van pénzre. Mi is emberek vagyunk. Ugyan nem írja le a Szentírás azt, hogy Jézus mikor, hol, mennyit evett. Néha enged erre az írás nekünk egy-egy pillantást, amikor Márta vendégül látja Jézust, és még ideges is, hogy a testvér ebbe a jó vendéglátásban nem akar részt venni. Látjuk Jézust, hogy megvendégel embereket, de alapvetően nem sokat tudunk arról, hogy ő ezeket a dolgokat hogy művelte. De művelte. Ő is csak ember volt. És most pont ez a szükség az, ami őt összeköti ezzel az idegen asszonnyal. Testvérek, mi sokszor gondoljuk magunkról azt, hogy hát ha én keresztény ember vagyok, akkor nekem már innentől kezdve nem illő dolog ezekről az élet szükségletekről beszélnem, gondolkoznom. Vannak olyanok, akik aztán esetleg le is nézik az életnek ezeket a szükségeit. Hát nem olyan fontos dolog az evés, nem olyan fontos dolog a ruházat. Voltak olyan korok, amikor a keresztényeket már messziről kiszúrták. Azért, mert teljesen máshogy öltözködtek, mint az akkori kornak az emberei. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztényeknek követni kell mindig a kor kultúráját, az nem biztos, hogy nekünk mindig hasznos, ha követjük a kor kultúráját, de az sem tökéletes dolog, az ember azt gondolja, hogy na, ezzel azt nem kell foglalkozni semmit. Hát nem borotválkozok, nem fürdök, jó lesz nekem az a 20 éves ruha is, hát ezzel pontosan nem történik meg az, amire szükség lenne. hogy tudnék közelebb kerüljek emberekhez, hanem nagyon sokszor ilyenkor mi visszataszító jelenséggé válunk a világba. És elhiteltelenítjük azt az üzenetet, amit tovább kellene adni. A keresztény is ember, a hívő is ember, ugyanúgy elégíti ki a szükségeit, mint a hitetlenek, mi is eszünk, orvoshoz járunk, öltözködünk, építkezünk, dolgozunk, nyugdíjba megyünk, lehetne sorolni. Ugyanúgy, mint azok, akik nem hívők. De vakok vagyunk, ha nem veszük észre, hogy ezek a közös szükségek mind-mind hidat jelentenek közöttünk. Hát a legalapvetőbb dolgot mondom el, hogy beülünk az orvosi rendelőbe. Ott ül egymás mellett a keresztény beteg, meg a nem keresztény beteg. Tudják, hogy mit figyeltem meg, testvérek? Hogy a nem keresztények, azok mindig mondják a magukét. Szídják az orvost, addig, amíg ki nem nyílik a rendelő ajtaja. Aztán onnantól már kedves főorvos úr. Panaszkodnak a betegségükre, a gyógyszerek árára, stb. És tudják, hogy mi a szomorú tapasztalatom? Hogy ott ül a keresztény beteg, és nem mond semmit. Nem mond semmit. Nem mond semmit arról, hogy én is beteg vagyok, de nekem azért van reménységem. Nekem van egy megváltóm. Te mondd már, te miért félsz a betegségtől? Vagy mi a problémád a betegséggel? Lehet, hogy elindulhatna egy csodálatos beszélgetés. Lehet, hogy a másik elmondhatná, hogy én piszkosul félek a haláltól. Nekem az a bajom, hogy amikor beteg vagyok, fölsejlik előttem az, hogy meg fogok halni. És ez a közös szükség, hogy most én is ott ülök, milyen nagyszerű lehetőséget adna arra, hogy észrevegyem, hogy itt egy híd, amit Isten megkészített a másik emberrel. Hogy lehet beszélni az én reménységemről, az evangéliumról. Jézus ott ült a kútnál, jött ez az asszony, aki inni akart, Jézus is szomjas volt, és nem hagyta ki a lehetőséget. Inni kért ettől az asszonytól. A harmadik tanulság, amit most láthatunk és megnézünk, az az, hogy Jézus nem csak érintkezett, nem csak kihasználta a közös szükség adta lehetőséget, hanem érdeklődést keltett ebben az asszonyban. A Jézus valójában azzal, hogy zsidó létére megállt ott Sikár városa mellett. Valójában azzal, hogy ezzel az asszonnyal szóba állt, és inni kért tőle, mondhatjuk azt, hogy már egy körbe került ezzel az asszonnyal. Tehát ők már egy körbe vannak. Most már megvalósult egy kis kommunikáció közöttük. Most már nem olyanok, mint az emberek itt így a padba, hogy ülünk. Most mi is egy körbe vagyunk bizonyos értelemben, de mégsem. Mert nincs közöttünk egyelőre még párbeszéd. Remélem, hogy lesz. De még ez ilyen egyoldalú. Ott Jézus és az asszony egy körbe kerültek, Jézus megszólította, segítséget kért tőle. Na most sokszor van ez így egyébként, hogy a keresztjének így egy körbe kerülünk emberekkel, ahogy mondtam például az orvosi rendelő, vagy hasonló érdeklődési körök, például férfiak, nők, biztos, hogy vannak esetleg hobbiaink, vagy olyan dolgok, amiket szeretünk, mondjuk a foci, az a keresztjént is érdekelti, ugyanúgy, mint a nem keresztjént, egy körbe kerülünk a többiekkel. Ott egy jó lehetőség, van közöttünk már egy kapocs, de nagy kérdés, hogy ebből mi hova fejlődik tovább ez a dolog. Na most sokszor keresztjéneknél oda fejlődik tovább, hogy a keresztjének elvilágiasodnak. Tehát nem is hozakodnak elő azzal, hogy én keresztjén vagyok, hanem úgy elvilágiasodnak, beleolvadnak. Egyfelől mindig élmény, másfelől mindig egy kicsit a rosszallásomat fejezem ki, amikor gyülekezetben többször előfordul, hogy jönnek emberek, és nagy örömmel mondják nekem, hogy tiszteletes úr, képzelje el, hogy a munkahelyemen találkoztam egy másik hívő emberrel. Már 8 éve ott dolgozom, És most kiderült, hogy ő is keresztjén. És mindig mondom, hogy hát ennek nagyon örülök, szívből örülök. De azért hadd mondjam el, hogy 8 év elég hosszú idő. Nem tudott volna ez kiderülni egy hónap alatt? Az azt jelenti, hogy maguk mind a ketten hallgattak, mint a sügér, az iszabba. Most véletlen valami oknál fogva, 8 év múlva kiderült, hogy ja, hát ő is templomba jár meg, hívő is ráadásul. Testvérek, van ez úgy, hogy bent van az ember egy körbe, azt utána úgy elcsendesedik, meg ellaposodik, hogy tám még Isten se tudja végén róla, hogy ez most az enyém, vagy nem enyém, vagy mi van ezzel? Most ironizálom. Annak vagyunk tanúi, hogy Jézus, mikor egy körbe kerül a közös szükség alapján ezzel az asszonnyal, elkezd vele beszélgetni, és ez az asszony kíváncsiskodni kezd azután, amit Jézus neki mond. Mert valójában sokszor csak ennyi kell. Egy szikra, hogy a láng föllobbanjon. És itt ennek vagyunk a tanúi. Hát ez az asszony tele van problémával, tele van kérdésekkel. E közül néhányat Jézus fölvet. Azt mondja, hogy 5 férjed volt, asszony. 5 férjed volt, akivel meg most együtt élsz, az már nem is a férjed. Testvérek, hát milyen életprobléma az? Hát az asszony testvérek talán jobban értik ezt a részét ennek, hogy valakinek 5 férje volt. Hát ez sok mindenre enged következtetni. Lehet, hogy ez az asszony csapodár volt. Aztán, amikor férjei rájöttek, akkor kihaintották. Ez az akkori Palesztinában viszonylag könnyen ment. Nem voltak ilyen hosszú válási procedúrák, mint ma. Lehet, hogy belenyúlt 5 olyan férfibe, amiben más nem nyúl bele 10 asszony se. Lehet, hogy ő egyedül kifogott 5 olyan férfit, akivel nem lehetett együtt élni. Nem tudjuk, mi volt. Akárhogy volt, ez mindenképpen egy problémás dolog. Férnek, feleségnek egyaránt. Férjek vagyunk, vagy feleségek vagyunk, megosztjuk magunkat a másik emberrel. Ez egy annyira mély és intim dolog, hogy ezt az ember nem gyakorolja, normális ember nem gyakorolja minden nap mással, meg máshogy. És ha ez nem jön be, akkor az egy tragédia az ember életébe. Egy vállás is tragédia az ember életébe. De most gondoljunk be, ennek már volt 5 vállása. Most valakivel együtt él, de hát ez meg már feleségül se akarja venni. Vagy talán ő jutott el odáig, ez az asszony, hogy nem, már inkább nem erőltetjük ezt a dolgot. Nem tudjuk. Tragédia. Tragédia. Az asszony lelki állapotát, majd még később ezt látjuk egy kicsit, úgy tudnánk jellemezni, hogy egy kérdésekkel teli valaki, aki talán maga sorsát sem érti, akinek vannak ismeretei, de a kép nem áll össze Istenről, az emberekről, a világról, kíváncsiskodni kezd, mihelyest azt tapasztalja, hogy valakivel itt lehet beszélgetni. Tudják a testvérek, annyi ember van körülöttünk tele problémával és kérdéssel, robbanásig feszülve belül, aki semmi mást nem vár, csak hogy valaki végre inni kérjen tőle. Hozom a párhuzamot. Csak hogy végre valaki megszólítsa, és azt mondja, hogy te, azt látom, hogy te gondterhelt vagy. Te egy szükségben vagyunk. Gyere, beszélgessünk. Az asszony kíváncsiskodik, és Jézus falakat bont le azáltal, hogy egyáltalán megszólal és kér. Néhány dolgot hadd mondjunk. Jézus lebont egy hatalmas falat, ami a zsidók és a samaritánusok között feszült. Ugye olvasuk is a történetben, hogy itt nincs kapcsolat a zsidók meg a samaritánusok között. Jézus az, hogy megszólal, beszédbe legyedik ezzel az asszonnyal, lebont egy falat. Lebont egy olyan falat, amit a tanítványok észrevételeznek, mikor visszaérnek, azt mondják, hogy Jézus egy nővel beszélget. Húha! Na most ebben nem az volt, ugye ezt a mi kultúránkból nem nagyon értjük, szóval itt ezek nem a szexuális oldala volt az, ami esetleg megbotránkozást okozott a tanítványokban, hanem ők ezt a társadalmi rend miatt nem értették. Jézus korában is még egy nagyon erősen férfi központú volt a zsidó társadalom. A nőknek egészen más volt a társadalmi helyzete, mint a férfiaknak. És egy idegen nő, az nem állhatott szóba egy idegen férfival. Ez nem történhetett volna meg soha, sehol zsidók között, abban az időben, hogy szevasz, most találkozunk itt először a szigeten, jössz velem csörögni, vagy megyünk bulizni, vagy szívunk együtt, vagy és ez a zsidó társadalomban nem fordulhatott elő. Egy nő nem szólíthatott meg, alapvetően nem szólíthatott meg egy férfit. És a férfiak sem szólítottak meg idegen nőket, Jézusra sem volt ez igazából jellemző, de Jézus most lebont egy nagy falat, ami ott emelkedik a nemek között. Aztán azt is látjuk, hogy valójában, ami nem látszik, hogy Jézus az igaz, a tökéletes, szóba áll egy bűnös nővel, akinek mondjuk a legfőbb bűne, amit látunk, a paráznaság. Jézus az igaz, a tökéletes, akinek nem volna szüksége, hogy szóba álljon a bűnösökkel, lebont egy falat. Hát nem úgy szokott lenni, hogy a nagyok elszigetelődnek a kicsiktől. A rabokat bezárják börtönbe, körülveszik őket ráccsal, hogy ne legyen érintkezésük a társadalommal. Akik közöttünk vezetők lesznek, politikusok lesznek. Kijönnek egy épületből, beugranak a kocsiba, nincs érintkezés, nem? Megérkeznek valahol, körülvezik őket a testőrök, nem tudunk velük érintkezni. Jézus lebontja a falakat. Ott ül a kút szélén, ott van ez az asszony, és beszélgetnek egymással. Jézus tehát érdeklődést kelt. Ennek az érdeklődésnek az alapja nem Jézus különbsége. Azt is szeretném mondani, hogy vannak itt ma közöttünk fiatalok, aminek nagyon örülök. Ma sok keresztjén úgy gondolja, hogy úgy kell érdeklődést kelteni Jézus, Isten dolgai iránt, hogy mi különcködünk. Hogy mi különcködünk. A különcködéssel, amit hát sokféleképpen meg lehet jeleníteni, vannak pólók, feliratok, sajátos egyéni stílusok. Magyarországon még annyira nem jellemző a keresztényekre, de ha valaki kimegy Németországba, mondjuk egy német keresztjén találkozóra, akkor ott meg fog döbbenni, hogy mennyiféle stílussal találkozik. És mindenki azt állítja magáról, hogy ő keresztjén. És ezek a stílusok általában arra szolgálnak, megjelenéstől, ahogy mondtam, feliratoktól, elkezdve ruházkodástól, hajviselettől kezdve, hogy valamilyen módon fölhívjuk a figyelmet. De ez valójában sokszor csak különcködés, ami felkelti ugyan a figyelmet, de nem Jézus és az evangélium iránt. Én Németországban néhány évvel ezelőtt voltam egy konferencián, ahol jött egy keresztény bűvész. És a bűvész mutatványai, amik igazán jók voltak, fölkeltette a figyelmünket önmaga iránt. De nem értettem, mikor vége lett a műsorszámnak, hogy ebbe hol van Krisztus. Vagy hogy jutunk el Krisztus. Mert ez volt benne a krisztusi, hogy ő úgy jött és úgy mutatkozott be, hogy ő egy keresztény bűvész. De aztán olyan trükkök, meg amiket csinált, azt megtapsoltuk, hogy na, ezt ügyesen csináltad, nem tudjuk, hogy csinálod, de ügyes vagy. De kimaradt a végén belőle Krisztus. A különcködésnek ez a fő problémája, testvérek, hogy valahogy nem érünk vele célba. Az emberek eljutnak hozzánk, és esetleg azt mondják, na, milyen csoda bogár, de nem jutnak el oda, ahova el kellene jutniuk. Kicsit belehúzunk, mert az idő nagyon szalad. Talán nem mondok el mindent, amivel készültem. Azt emelem ki, hogy Jézus tesz egy érdekes kijelentést. Ugye a 10.-12. versben olvastuk ezt, ami az élő vízről szól, amit ha az asszony megiszik, akkor nem kell többet ide jönni a kútra. És az asszony kapva kapott rajta. Csak azért fűzöm ezt itt, vagy azért mondok néhány dolgot, hogy ugye ez az asszony délbe jött a kúthoz, amikor a legmelegebb van. Azért jött oda délbe, mert akkor tudta, hogy nincs ott senki a kútnál. Nem a sorban állást trühelte az asszony valószínű, hanem a beszélgetést trühelte, ami a kútnál zajlott. Mert ő abba maga terhelt múltjával, az öt férjével, meg az össze-vissza dőlt életével valószínű nem túl sok értéket tudott hozni. Őt valószínűleg nem nagyon, hogy mondjam, hepajozták ott a kútnál, hogy na, nézed már, milyen jó társaság. Ő azért jött oda, hogy ne kelljen senkivel találkozni. Inkább vállalta, hogy a rekkenő hőségben, amikor minden normális ember bemenekült a fedél alá, ő akkor jött oda vízért. És most mit hall Jézustól? Azt mondja Jézus, hogy adok egy olyan vizet, hogy ha abból iszol, nem kell többet idejönnöd. Hú, ez lenne a főnyeremény. Megúsznám még ezt a gyötrődést is, hogy nekem folyton folyvást, délbe a nagy hőségbe kell ide jönnöm. Jézus érdeklődést támaszt ebben az asszonyban, aztán majd vezeti tovább ezt az asszonyt. Ezért megyünk mi is tovább, a negyedik dologra, elvre, amit megtanulhatunk Jézustól, ez pedig az, hogy Jézus nem ment túl messzire ebben a beszélgetésben. Ha elővesszük majd és olvasjuk ezt a történetet, akkor azt fogjuk látni, hogy ez a beszélgetés folyamatosan szépen épül föl Jézus és e között az asszony között. És ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy Jézus annyit adott át, amit ez az asszony képes és kész volt befogadni. És hogy halad előre a beszélgetés, azt látjuk, hogy mint ilyen koncentrikus körökben közelednénk, ilyen csigavonal szerűen a lényeghez. De Jézus nagyon nagy türelmet mutat. Ő tudja, hogy hova akar eljutni, és vezeti ezt az asszonyt. Alkalmazkodik bizonyos értelemben hozzá. Egyre több az, amit ez az asszony befogad, ahogy ráközelítenek a lényegre, amit Jézus el akar neki mondani. Jézus nem mondja el ennek az asszonynak a teljes üdvtörténetet Ádámtól és Évától. Pedig valószínű, hogy már ott sincs minden rendben a fejében ennek az asszonynak. De Jézus nem kezdi azt, hogy na, most induljunk el innen, mert tudja, hogy 10 perc múlva már az asszonynak a melegbe ott a feje szétfőne, és aztán már nem akarna semmit hallani, már arra gondolna, hogy kellett én nekem ezzel a férfivel szóba állni. Vezeti Jézus, alkalmazkodik ő hozzá. Nem rohanja le Jézus ezt az egyre nyitottabb asszonyt. Nem teszi meg Jézus azt, amit ott a lakótelepen gyakran látok, hogy ki van a járda jelölve, és aztán a fűbe ott van egy ösvény kitaposva. Az emberek egy darabig mennek a járdán, aztán úgy vannak, hogy ó, van itt egy rövidebb út is, levágom ezt a sarkot, és aztán tönkre megy a pázsit, mert az előbb-utóbb már nem csak a gyalogosok, a biciklisek, a kutyások, már mindenki ott jár, a járdán meg nem jár senki. Gyakran van ez így, hogy az ember halad előre a másikkal való beszélgetésbe, és akkor az a kísértése támad, hogy na, rövidítsük le a dolgokat. Lerohanjuk a másikat. Jézus nem tette ezt. Nem akarta lerövidíteni ezt a beszélgetést. Figyelt rá, és talán ez a legfontosabb ebbe a pontba, mert az asszonnyal volt Jézusnak célja. A cél nem az volt, hogy Jézus elmondja, amit tud, hanem a cél az volt, hogy ez az asszony megértse azt, amit ő még nem tud. Na most testvérek, ez egy nagyon fontos pontja a mi szolgálatunknak, hogy a keresztény szolgálat misszió ebben a világban nem szólhat arról, hogy én elmondjam, amit tudok, hanem az a cél, hogy azok, akik Istent nem ismerik, akik Jézus Krisztuson nincsenek tisztába, ők tisztába jöjjenek vele. És ezért itt az ütemet tulajdonképpen az irányt Jézus szabja meg, de az ütemet, hogy haladnak előre ebben a beszélgetésben, azt az asszonynak a befogadó képessége fogja meghatározni. Úgy mennek előre. És akkor itt talán még visszautalok a Jehova tanúira, mert akkor megértitek, hogy miért antipatikusak ők az embereknek. Mert ők jönnek és lerohannak. Nem hagyják, hogy a legtöbbször az ember kérdezzen tőlük valamit, hanem ők előállnak és elmondják, ledarálják, mert ő neki ez a lényeg, hogy ő elmondja. Amikor a mi szolgálatunkat végezzük, akkor tanuljuk meg Jézust azt, hogy ne menjünk túl messzire. Nem mindenki beszéli ám a kánaáni nyelvet, ugye szoktuk annak nevezni ezt a mi egyházias nyelvünket. Jézus vére lemossa minden bűnödet. Testvérek, ezt egy mai gyerek, egy felnövekvő fiatal nem érti, sőt, betolja a horror kategóriába, hogy mi vérrel fürdünk, vagy micsoda ez. Higgyük-e, nem érti, aki egyházi közegben nőtt föl, talán a megelőző évtizedekben egy ilyen kultúrába született bele, ahol ezt már hallott a gyerekkorában, és ezt tudja, hogy ez egy kép, az ezt érti, egy világi ember nem érti. Azt mondjuk az embereknek, borulj le Jézus keresztje alatt. És aztán, mikor bemegy egy katolikus templomba, és elmondja nekünk, hogy ő leborult egy kereszt alatt, akkor még ráncigáljuk vissza, hogy hú, hát ez nem szabad, hát nem az a kereszt. Persze, borulj le a kereszt alatt, ez nekünk azt jelenti, hogy tudjuk, hogy egy kép ez, Jézus szenvedett a mi bűneinkért. Oda jövünk ő hozzá, a bárányhoz, aki érettünk megöletett. De ezt egy idegen nem tudja, nem érti. Keresi a keresztet, vagy ahol majd egy keresztet lát, leborul. Testvérek, figyeljünk azokra, akik között a mi szolgálatunkat végezünk, mert velük van célunk. Hát a jó pedagógus sem arra törekszik, bár bocsánat, ha vannak itt pedagógusok, és jó pedagógusnak is tartják magukat, akkor azért nem arra törekszünk, hogy az óra le legyen adva. Mert azok a pedagógusok előbb-utóbb mindig csalódottak lesznek. Azt mondja, hogy leadtam az órát, de nem történt semmi. Miért nem történt semmi? Hát azért, mert én leadtam, kipipáltam, beírtam, hogy én ott voltam, leadtam az anyagot, csak nem született meg a kontakt közöttünk. Hát a gyerek lemaradt az első 5 percben, mikor kapott egy SMS-t a telefonjára, és akkor már onnantól kezdve fogalmas volt, hogy merre visz ez az óra tovább, nem? Lelkészek, mi is panaszkodunk erre. Hát nem érti a gyülekezet. A macska rúgja meg, hát prédikálok már neki, nem értik meg. Hát minden, jól mondom ezeket a prédikációkat, nem értik meg. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy van egy hallgatóságunk. És az a cél, hogy ők megértsék. Ahhoz nekünk is érteni kell, legelőször nekünk kell tudni, hogy mit akarunk elmondani. A misszióhoz tudnunk kell, hogy mit akarunk el, hova akarunk kiukadni. Jézus tudta, de nem szabad túl messzire mennünk. Ezért veszélyes dolog, ami ma történt, és megmondom őszintén akkor, mint lelki pásztor, hogy én a saját gyülekezetemet 13 év óta úgy, ahogy kezdem kiismerni. És tudom azt az ő visszajelzéseikből, beszélgetéseinkből, hogy kell őhozzájuk úgy beszélni, hogy ők értsék. Ez mindig veszélyes dolog, amikor elmegyünk egy idegen gyülekezetbe. Testvérek, egy nyelvet beszélünk, magyarul beszélünk, de én nem élek itt Pátyon, nem ismerem az itteni életnek a nehézségeit, a kihívásait, és ez nekem, én az a fajta lelkész vagyok, akinek ez okoz bizonyos ilyen lelkiismereti problémát, hogy Uram, Istenem, hát hogy tudok hozzájuk úgy szólni, hogy nem ismerem őket? Érteni fognak? Nem fogják érteni? Vagy elszáll ez a prédikáció itten valahol a karzat, láttam itt 2 karzat is van, hát van hova elférjen sok prédikáció, ami nem jut el a szívünkig. Nagyon fontos, tanuljuk meg Jézustól, hogy nem ment túl messzire. Igyekezett követni ennek az asszonynak a gondolatait, de tudta, hogy hova akar elmenni. Tudta a célt, nem egy céltalan beszélgetés volt ez, de alkalmazkodott az asszonyhoz. 3 rövidebb pontunk van, amik azért fontosak, tehát nem csapjuk össze, ahogy mondtam, de akkor énekeljünk egyet. Jó, van egy olyan ének, amit szívesen énekelünk, akár ez a napi énekünk is. Ó, Sion ébredj, az is lehet. Az viszont ugye a református énekeskönyvben lesz. Igen. Legalább az elsőt, jó. Legyen még a második is, mert az jól passzol az eddigi üzeneteinkhez, jó? Első 2 akkor, jó? Aki úgy gondolja, nyugodtan álljon föl, mozduljunk egy kicsit. nagyon fontos elvet tanulunk meg az ötödik pontban Jézus Krisztustól, ez pedig az, hogy ha minden oka meg lett volna Jézus Krisztusnak erre, ő mégsem ítélkezett. Amikor ezzel az asszonnyal beszélget Jézus, és kiderül ennek az asszonynak az igencsak elmarasztalható erkölcsi mi volta, akkor Jézus ugyan kimondja az igazságot, amit az asszony nem is vitat, de nem teszi ezt Jézus ítélkezve. Ez egy nagyon fontos dolog, mert Jézus érzékelteti azt ezzel az asszonnyal, nem csak, hogy ismerem a te problémádat, hanem azt is, hogy ez egy nagyon komoly probléma, ami a te életedbe feszül. Tehát lehetne úgy mondanom, hogy Jézus ítéletet mond, de nem ítélkezően beszéle fölött az asszony felett. Nem ironizálja, nem gúnyolja ki, nem beszél lenézően ennek az asszonynak a problémájáról, hanem egyértelművé teszi azt, hogy mi az igazság, tudom az igazságot, tudom a problémát, de nem ítélkezem fölötted. Amikor emberekkel találkozunk, akkor sokszor előveszi ez a keresztényeket, hogy sajnos képmutatóskodni kezdünk. Tehát, hogy tudjuk, hogy az ő életüknek mi a problémája, de mi elkezdünk képmutatóskodni. Tehát tudjuk a szomszédról, hogy az a gond vele, hogy sokat iszik. Halljuk, ahogy veszekszik a feleségével. Látjuk, ahogy dülöngélve jön haza. Átmegyünk hozzá, és hát nem, mikor ő megkínál bennünket, és azt mondja, mert ez az ő kedves dolga, hogy iszik, akkor azt gondoljuk magunkban, hogy könnyebb lesz az evangéliumot elmondani neki, ha belépőnek mi is, ugye, egy kis welcome drink-el mi is rásegítünk a dolgokra, ne lássanak, ne gondolja már, hogy mi olyanok fából vagyunk. Mi aztán nem alkoholizálunk. Fontos dolog, hogy megtanuljunk köszönöm nemeket mondani, amikor szolgálunk. Mindenben nem mehetünk bele. Azért nem gyújtunk rá, azért nem kezdünk el füvezni, meg szipúzni, hogy mi emberekhez közelebb jussunk. És amikor azt mondjuk, hogy köszönöm nem, ezt sokféleképpen lehet mondani. Lehet úgy is mondani, hogy ő ebből azt fogja érezni, hogy én lenézem őt azért, mert iszik. De ezt lehet úgy is mondani, hogy ő meg fogja érezni ebből azt, hogy most én nem iszok vele, de ő nekem ettől még fontos. Nem nézem le. Nem ítélkezek felette. A másik dolog, amit gyakorlatilag megtanulhatunk Jézusnak ebből az ítélkezés mentességéből, az inkább olyankor fordulhat elő, amikor esetleg, erre is elég ritka ma a példa, de azért hadd beszéljek erről, hogy embereket fogadunk magunkhoz. Mert ugye mi mostan gyakran a beszélgetésünkben, vagy most ebben az előadásban, én gyakran beszéltem a testvéreknek arról, hogy hol érintkezünk emberekkel. De ebből egy dolog kimaradt, hogy emberekkel érintkezhetünk a saját otthonunkba is. A magyarán meghívhatunk embereket magunkhoz. Na most azokat, akiket meghívunk, nyilván elsőrenden olyanokat hívunk, akit valamennyiest ismerünk. Ha tudják a testvérek, hogy jön egy dohányos vendég a testvérekhez, aki nem tud meglenni cigi nélkül, akkor azért megfontolandó dolog. Nem az, hogy én rágyújtok vele együtt, ő rögtön észre fogja venni, hogy én nem vagyok dohányos, meg köhögök, meg folyik a könnyem, meg minden bajom van, meg nem is kell. De egy gesztus lehet felé, ha én azt mondom, hogy itt van egy hamutál, és gyújtsa rá nyugodtan, de ott légy szíves, készültem, fontos vagy nekem. Tudom, hogy te nem tudsz meglenni cigi nélkül. Akkor ott erre van lehetőség. Mert ezzel kimondtuk azt, hogy én nem vagyok abban a dologban részes, amit te művelsz, De ez nem lehet akadálya annak, hogy te meg én beszélgessünk. Itt fontos dolgokról akarunk tárgyalni. Az nem bukhat meg egy szál cigarettán, hogy mi beszélgessünk az örök életről, bűnbocsánatról, szabadulásról, stb. Tehát jó, ha az ember tud megelőző figyelmességet alkalmazni. És miközben látjuk Jézust, aki nem ítélkezik, nézzétek ebben a rövid pár mondatban, ami ott az asszony erkölcsi mélységéről szól, ahol Jézus mondja, hogy 5 férjed volt, aki most élsz, az nem, akkor közben ott van egy rejtett kis mondat, az az, hogy Jézus elismeri az asszonynak az egyetlen erényét. Mert ugye azt mondja az asszony, hogy neki nincs férje. Erre reagál Jézus, hogy hát persze, akivel most élsz, az nem a férjed. De úgy teszi Jézus, úgy reagál erre az asszony, hogy elismeri az asszony egyetlen erényét, amit ott föl tud mutatni, hogy tudnék, az asszony igazat mond. Tehát az igazat mondta el Jézus, nincs férje. Hát azt most hallgatott róla, hogy már 5 volt, meg ez a mostani, ez még nem annyira, ez csak ilyen élettárs, vagy udvarló, vagy mit tudom én micsoda. De Jézus elismeri, belekapaszkodott abba, és azt mondta, hogy te igazat mondtál. És ezt Jézus méltányolja ebben az asszonyban. Nagyon fontos dolog ez, nincs olyan ember, akiben ne találhatnánk valami elismerni valót. És erre mindig legyünk figyelemmel, amikor emberekkel beszélgetünk, hogy ez egy út lehet az emberek szívéhez, az evangéliummal, hogyha mi valamiben el tudjuk őket ismerni. Olyan sokszor rivalizálunk egymással, emberek, hogy ott vagyunk az orvosnál, és azt mondjuk, hogy nekem fáj a térdem, alig bírok ráállni. És mi a válasz rá? Az semmi. Az én könyököm, hogy fáj, az a valami. Nem, Jézus elismeri ezt az asszonynak, ezt az egyetlen dolgát, hogy igen, te most igazat mondtál. Egy nagyon érdekes bizonyságtételt olvastam, egy misszionáriusról szól, amit nem a misszionárius ír le, hanem egy megtért ember. És ez a megtért ember azt írja le, hogy a történet közte és Isten között az úgy zajlott, hogy egy megrögzött alkoholista volt, aki nem restelte azt sem, hogy a buszon iszik. És mivel mindenki tudta, meg látta róla, hogy elég lepusztult a külseje, stb., ezért általában úgy egyedül ült mindig azon a járaton, amin ő közlekedett. És egyszer volt egy evangelizáció, onnan az evangelizátor erre a buszra szállt föl, hogy szintén hazamenjen, és mi történt? Hát nem történt más, mint hogy az evangelizátor, aki nem ismerte a dolgokat, leült emellé az alkoholista mellé, ahova már senki nem ült le. És hát ez az alkoholista azt mondta a lelkésznek, meg a misszionáriusnak, hogy hát ha már maga ideült mellém, hadd kínáljam meg ebből a kis piából, amit én itt iszogatok. És nagyon érdekes volt, hogy ez a misszionárius azt mondta ennek az alkoholistának, hogy hát köszönöm, én nem kérek az italából, de látom, hogy ő egy rendkívül jó szívű ember. Mert maga abból, ami a sajátja, amit maga nagyon szeret, kész lenne nekem adni. És azt írja le ez a később megtért ember, hogy őt ezt szíven ütötte. Hogy őt soha senki nem szokta elismerni. Hát őt mindenki eltaszítja magától. Benne nem látnak már az emberek értéket. És egyszer jön valaki, aki megdicséri őt, és azt mondja, hogy te egy jó ember vagy, mert ami neked a legfontosabb, abból kész lettél volna nekem önzetlenül adni. Testvérek, minden emberben van valami, ami észrevehető, ami megdicsérhető. És ez egy fontos lépés ahhoz, hogy a másik ember szívéhez az evangéliummal oda tudjunk találni, megdicsérni. Megdicsérni valamiért, amit lehet, hogy senki nem vesz észre benne, vagy senki nem is méltat benne. Tovább lépünk, Jézusnál ugyanis azt látjuk, ez a hatodik pontunk, hogy Jézus tudja, hogy hova akar eljutni, és ott marad Jézus a fő ügyüknél. Az asszony elvitte volna ezt a beszélgetést egy igazi nagy vita témára, ami a zsidók meg a samaritánusok között feszült. De Jézus nem engedte, hogy ez az asszony ezt a beszélgetést elvigye abba az irányba. Mi volt ez a kérdés? Az asszonynak a fő kérdése Jézus felé az volt, hogy hol kell Istent imádni? Hogy van ez, hogy ott Jeruzsálembe kell imádni, ahol ti imádjátok, abban a szent templomban, vagy itt nálunk kell imádni Istent? Ez egy örök vita volt a zsidók között, hogy zsidók és samaritánusok között, hogy lehet-e Istent máshol imádni? A samaritánusok azt mondták, persze, itt is. Mi is csinálhatjuk. A zsidók meg azt mondták, nem, ennek a hely az Isten tiszteletnek a helye, Jeruzsálemben van. Most az asszony is, ahogy Jézushoz egyre közelebb kerül, azt mondta már Jézusnak, hogy proféta vagy, mert hát ő összerakja ezt a képet, hogy aki ismeretlenül tudja rólam az igazságot, ismeri az én előéletemet, tehát az csak valami isteni személy lehet. Hát te proféta vagy, akkor jaj, hát akkor itt ez a sláger téma, beszélgessünk erről, hogy most hol is kell Istent imádni. De Jézus nem azért jött Samáriába, hogy ezen vitatkozzon a samáriaiakkal, meg ezzel az asszonnyal, hogy hol lehet, meg hol kell Istent imádni, hanem Jézus arról kezd beszélni ezzel az asszonnyal, hogy hogy kell Jézust imádni. Az most egy érdekes teológiai kérdés, nem megyek bele, inkább azt szeretném, ha itt a testvérek megértenék, hogy Jézus céltudatosan vezeti ezt a beszélgetést. Tehát amikor emberekhez közelítünk úgy, hogy szeretnénk velük megosztani az evangéliumot, ami hitünknek drága kincseit, akkor tanuljuk meg Jézus Krisztusról azt, hogy ő nagyon céltudatos. Van egy kiinduló pont, és van egy végpont, ahova Jézus el akar jutni. Jézus tudja, hogy mire megy ki ez a játék. Azért mondtam, hogy mint egy ilyen spirálszerűen közelítünk, de annak van közepe. Jézus tudja. Nekünk is tudnunk kell, amikor emberekkel elkezdünk ismerkedni, kapcsolatot teremteni. Nem biztos, hogy ez egy beszélgetés lesz, mint itt Jézusnál. Lehet, hogy évekig fog tartani, de egy dolgot soha nem szabad elfelejtenünk, hogy hova akarok kiukadni. Mi a célom ezzel az egész dologgal? Ha helyes célt kell választani, és ez a helyes cél mégis visszakapcsol ide bennünket, ez az, hogy Istent hogy kell imádni. Tudják, a testvérek, ma nagyon sok embernek van erről elképzelés, hogy hogy kell Istent imádni, meg hogy hol kell Istent imádni, melyik az igaz gyülekezet, melyik az igaz vallás, kinél van az igazság? Ó, nagy vitákat lehet folytatni emberekkel, ami nem vezet sehova, mert az ő személyes élete ettől nem fog meggyógyulni. Nekünk, akik az evangéliumot kell továbbadjunk, mindig tudnunk kell azt, hogy el kell jutnunk Jézus Krisztusig. Mert ő az élet. Ő az igazság. Hát mi ezt hisszük. Ezt kell továbbadnunk. Ő az út az atyához. Mindig tudnunk kell, szem előtt kell, hogy legyen, hogy most ehhez a célunkhoz mi közelebb jutottunk, vagy nem jutottunk közelebb. Egy beszélgetést, egy kapcsolatot lehet úgy irányítani, hogy mindig ott maradunk a fő ügynél. Amikor eljön ugyanis az idő, ez a hetedik dolog, amit ebből a beszélgetésből kiemelünk, akkor Jézus közvetlenül szembesíti ezt az asszonyt. Azaz a közvetlen szembesítés azt jelenti, hogy Jézus egy döntési helyzetbe hozza ezt az asszonyt. Ugye a beszélgetésben az asszony maga hozza szóba a messiás kérdését. Ugye amikor Jézus beszél neki erről, hogy nem ez a fő kérdés, hogy hol imádjuk, hanem hogy imádjuk, az asszony ebben már nem feltétlenül akar Jézussal vitatkozni, és akkor hogy menekül tovább, ebből hogy viszi tovább a beszélgetés vonalát? Hát nézd, majd jön a messiás. Majd ő ezt a kérdést elintézi. Hát nekem ez a fontos, hogy hol kell imádni, te most arról beszélsz, hogy hogy kell imádni, majd jön a messiás. Ti is várjátok, mi is várjuk. A nagy megmondó. Majd ő megmondja, hogy mi itt az igazság. Nektek vagy nekünk van igazunk. És mit mond neki erre Jézus, amikor szóba hozza a Mesiást ez az asszony? Azt mondja szembesítvőt, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Hát ez nem úgy van, hogy majd eljön, nem úgy van, hogy majd ki mondja az igazságokat. Én vagyok a Mesiás. Ez az igazság, amit én mondok neked. Te ne várjad, hogy majd valahol összeáll ez a kép, majd kihirdetik. Én hirdetem neked itt és most az igazságot. A szembesítésnek, amit Jézus megtesz, van célja. Ez a cél az, hogy az asszony hozzon egy személyes döntést. Jézus ad neki egy személyes döntési lehetőséget. Azt mondja, hogy itt a Mesiás veled szemben, és neked most hoznod kell egy döntést. Igazat adsz nekem, vagy nem adsz igazat nekem? Ezt én nem tudom eldönteni helyetted, ezt neked kell eldönteni. Hitelesnek gondolsz engem, vagy nem? Itt és most van ez a lehetőség. A szembesítésnek az is célja, hogy Jézus feltárja ennek az asszonynak, a beszélgetésnek, az ő eddigi kapcsolatuknak a felelősségét. Hogy tudnélik, azt mondja ezzel ki Jézus, hogy a döntésedtől az függ, hogy most velem vagy nélkülem mész tovább. Az én igazságom, vagy az én igazságom nélkül élsz tovább. Mellettem foglalsz állást, hiszel nekem, vagy elmész úgy, hogy ellenem leszel, vagy legyintesz rám. A közvetlen szembesítésre mindig nagy szükség van, én úgy gondolom, a mi szolgálatunkban. Hát miközben haladunk előre a kapcsolatainkban, mindannyian érezzük, hogy egy pont után eljutunk oda, hogy közvetlenül szembesíteni kell. Jézus ezt nem tehette meg a beszélgetés elején. Mert újra mondom, ha ő úgy áll elő, hogy én vagyok a Mesiás, akkor az asszony visszakérdezett volna, hogy akkor mit könyörögsz te itt vízért? Mondta is neki egyébként, hogy mit akarsz te nekem adni, még edényed sincs, hogy merítsél. Hát itt kunyárbálod, hogy adjak neked vizet. De Jézus eleve úgy állod, hogy én vagyok a Mesiás, hát ez az, hogy nevetett volna egy jó ízűt, mondta, hogy ilyen jó, még nem mulatott itt a kútnál esetleg, és oda ment volna. De eljött az a pont a beszélgetésbe, amikor nem lehetett kikerülni ezt a kérdést, és Jézus azért mondja el, hogy én vagyok a Mesiás, hogy ez az asszony megértse, hogy itt most én nekem döntenem kell. Na most ez mit jelent a mi esetünkben? Talán azt gondolom, hogy akik régebb óta benne vannak a misszió szolgálatába, azok tapasztalták már velem együtt azt, hogy vannak olyan emberek, akikkel beszélgetünk, nagyon sokszor nekifutunk, már mindent tudnak, de el kell velük jutnunk odaig, hogy szembesítjük velük őket azzal, hogy neked most dönteni kell. Döntened kell. Nincs, nem menekülünk tovább sehova. Nem kezdjük újra tárgyalni, nem kezdjük újra fölgöngyölíteni a dolgokat, hanem el kell döntened. Most van az itt lehetőség, hogy itt és most, az most jött el. Azért azt is szeretném a testvéreknek elmondani, mert ez ma divat is lett, ez a szembesítés, hogy ezt el lehet nagyon rosszul is sütni. A mai modernkori misszióknak az egyik nagy problematikája, hogy fiatalokra irányult missziókra mind jellemző. Itt Magyarországon is, aki olvas egyházi honlapokat, vagy nézeget ilyen rendezvényekről, beszámolókat látni fogja. Budapest sportcsarnokot, Papp László arénát tele zuppintják fiatalokkal, megy a bendzsózás, mindenki nagyon örül, nagyon extázisban van, Jézus így, Jézus úgy. Na, jön egy prédikátor, mondott 10 perces prédikációt, nem többet, vagy értik, vagy nem, de mi a vége? Aki hinni akar, aki üdvösséget akar, jöjjön ide előre. És akkor mit látunk? Mindenki árad oda előre, mennek az emberek oda előre. Ez is egy szembesítés, csak ennek mi szokott a baja lenni? Az, hogy hétfőn, amikor föl kell a hétvége után a fiatal, aki szombaton megtért, ha fogalma sincs róla, hogy na, most ez hogy van ez, mint van ez? Én az életemben nagyon sok olyan fiatal beszélgettem már, akik így tértek meg idézőjelbe, hogy szembesítették őket, de ideje korán. Nem tudtak semmit arról, hogy bűnösök. Nem tudták azt, hogy Jézus Krisztus az mi fánterem, vagy mi a szerepe ebbe az egész dologba. Csak az volt, hogy én előre mentem. Hát mondták, hogy mit imádkozzak, elimádkoztam, akkor ez a megtérés. Ez, testvérek, olyan, mint amikor korán születik meg valaki. Ez egy nagyon problémás dolog. Sokan nem is élve születnek meg a koraszülöttek közül. Tehát a szembesítésnek megvan a maga helye. Nem lehet elkerülni. Van olyan, amikor az ember ezt nagyon kerülgeti, mert az lehet, hogy azt jelenti, hogy itt most vége lesz a mi további kapcsolatunknak. De meg kell tenni. Azt kell mondani, hogy testvér, el kell döntened. Dönthetsz úgy is, hogy neked Jézus Krisztus meg az evangélium nem kell, mondhatod, attól mi maradunk jó kapcsolatban, mint emberek, de nekünk dolgunk van. Mit mondott Jézus? Elmemén tegyetek tanítványokkal minden népeket. De nem jó, ha az ember ezt a szembesítést úgy teszi meg, hogy ideje korán. Egyszer mondta nekem valaki, hogy ugye az iskolai feladat volt, hogy a babot elültessék, locsolgassák, és hát majd abból ki fog kelni valami. És mondja, az övé soha nem kelt ki, azért, mert ő minden nap kiszedte, nézegette ott, hogy már jön-e, már nem jön-e, türelmetlen volt. Aztán ez megviselte a babszemeket, ugye. Nem, neki soha nem lett olyan szép, mint a többieknek. Hát ez így nem megy a szembesítés. Azt nem lehet össze-vissza elsütni. Annak eljön az ideje, amit Jézus nagyon jól tudott. Ez a beszélgetés pont oda jutott el, ahova Jézus el akarta, hogy jusson. Odáig vezette, kísérte ezt az asszonyt, és ott nagy helye volt ennek. Miből tudjuk, hogy Jézus nem hamarkodt el, és nem késte el ezt a szembesítést? Onnan testvérek, hogy az asszony fölkelt, bement a városba. Ő, aki eddig bujdokolt az emberek előtt, mert azért jött egyedül délbe a kúthoz, és elkezdett az embereknek beszélni. És miről kezdett el nekik beszélni? Azt olvassuk, hogy bement a városba, és hirdette, hogy hát őt találkozott itt a Mesiással. És az emberek elkezdtek az ő szava nyomán menni oda Jézushoz ki a kúthoz. Mit mondott az asszony? Megmondott mindent az én életemről. Föltárta az én életemet. Nem azt mondta, hogy elhitélt, nem azt, hogy lenéző volt, hanem azt mondta, hogy amit ti tudtok az életemről, meg amit nem tudtok, ő azt is föltárta előttem. Hát ez nem akárki. Az emberek kimentek, aztán azt olvassuk, hogy marasztalják Jézust, és a végén az asszonynak a bizonyságtétele által, hogy ér célhoz Isten munkája ott Samáriában, azt mondják az emberek őszintén ennek az asszonynak, nem lenézéssel, hogy hiszünk, de most már nem te miattad hiszünk, hanem Jézus miatt hiszünk. Hát ez egy csodálatos dolog volt, testvérek, hogy az asszony a samáriaiakat nem magához kötötte, nem is állt ez az igénnyel elő, hanem azok az emberek azt mondták, hogy most már ő miatta hiszünk, aki itt maradt közöttünk és tanított bennünket. Ez azt is jelenti, testvérek, hogy amikor mi missziót végzünk, akkor mi embereket nem magunkhoz akarunk kötni, hanem mindig Krisztushoz kell kötni. Ugyanúgy, ahogy a mi életünk is Krisztushoz kötött kell, hogy legyen. Mi nem, hogy mondjam, bábák vagyunk abban az értelemben, hogy utána akik ott megszülettek a mi munkán kapcsán, azok a mieink, érinthetetlenek, aztán egy lépést se tehetnek, ha mi nem engedélyezzük nekik, stb. Tanuljuk meg, hogy itt valami csoda történt, hogy ezek az emberek meg is mondták az asszonynak, hogy te is hitben egyek vagyunk, de most már nem miattad, hanem Jézus Krisztus miatt. A 7 alapelvet összefoglalom akkor a testvérek előtt, ami Jézus szolgálatából előttünk kibontakozik, és amire ez bennünket serkent. Legelőször is a missziói parancsnak engedve ismerjünk meg személyesen is nem keresztény embereket. Törekedjünk azok felé is, akik felé eddig esetleg nem törekedtünk, vagy akiktől eddig elzárkóztunk. Használjuk ki a közös szükség adta lehetőségeket a beszélgetéseinkben. Az lesz a mi kapcsolópontunk sokszor a nem hívőkkel, hogy közös szükségeink vannak ővelük. Életünkkel, szavainkkal keltsük fel másoknak az érdeklődését Jézus iránt. Jézus iránt. Szóljon a mi életünk úgy Krisztusról, hogy az embereknek fölébredjen a kíváncsisága abból, amit mondunk meg, ahogy ilyen élünk, Jézus iránt. Fontos dolog, hogy megtanuljuk Jézustól, hogy a másik befogadó készségétől és hajlandóságától tegyük függővé a továbbiakat, hogy meddig megyünk el, meddig terheljük őt, mi az, amit még elmondunk neki. Inkább fogadjuk el, sőt ismerjük el a másikat, akit Krisztushoz szeretnénk vezetni, sem hogy elítéljük őket. Ha ítélkezőek vagyunk mások felé, akkor legelőször is vizsgáljuk meg a magunk szívét, hogy pontosan ez az, ami sokszor visszatart bennünket attól, hogy ebbe a szolgálatba belekezdjünk. Hogy még nem szólt egy szót se, de én már ítélkező voltam felette. Maradjunk a sínen, tanuljuk meg Jézustól, hogy ebben a szolgálatban van kiindulási alap, meg van cél, és nekünk ügyelnünk-e arra, hogy a sínen maradjunk. Nem volna jó, kisiklanának a dolgok. Tartsuk ezt kézbe, kérjük ez Isten segítségét, mindaddig, amíg el nem érünk a célig. Amíg el nem érünk a célig. A cél az, hogy megismerjék körülöttünk emberek, ami Urunkat, Jézus Krisztust. És ehhez imádság, bizonyságtétel, hiteles élet mind-mind szükséges. Tartsunk ki a célig, ne adjuk föl. Ne adjuk föl az életszentségünket, Isten törvényeinek a szeretetét. Ne adjuk föl azt az igényünket, hogy mi szeretnénk a hitünkről bizonyságot tenni. Testvérek, ez a világ, amiben élünk, toleranciát követel. Ami ma általában azt jelenti, hogy legyél toleráns mindenkivel szemben, de ha keresztjén vagy, fogd be a szád. Ne engedjünk ennek. Ne engedjünk ennek. Legyen ott bennünk az a tudás, hogy a hit az hallásból van, az Isten igéjének a meghallásából. Nem dughatjuk el az igét. Igenis, mi is el akarjuk mondani. El akarjuk mondani, ami a szívünkön van, meg a lelkünkön van. Tartsunk ki a célig, ne rettenjünk meg ettől, életszentséggel, bizonyságtétellel, és nagyon fontos dolog, amiről itt nem esik most szó, de a kitartás a célig az lehetetlen imádság nélkül. Lehetetlen nélkül, hogy ne hordozzuk imádságba azokat, akikért szolgálunk, akik között szolgálunk, és lehetetlen, hogy ne hordozzuk közösen, mint gyülekezet is, egymást, akik ebbe a helyzetbe benne vagyunk. Az egy nagyon jó dolog, ha itt a gyülekezetben, amikor összejövünk, akkor tudunk arról beszélgetni, hogy te ma, vagy tegnap, vagy holnap a szomszédommal fog beszélgetni, haladunk előre, már van Biblia, előkerülhetett, már lehet, hogy el tudunk olvasni együtt egy-két fejezetet, imádkozzatok értünk, hogy megértse, meg én is megértsem. Jézus, amikor elment a mennybe, akkor bennünket nem úgy hagyott itt, hogy töltsétek ki az időt, amíg én visszajövök valamivel. Töltsétek el valahogy az életet, és kinek jobban, kinek rosszabbul fog sikerülni, hát nem baj, majd végül én megjövök. Hanem Jézus bennünket egy offenzív cselekedetre hívott el. Elmenvén tegyetek tanítványá minden népeket. Van mindannyiunknak embere. Higgyék el a testvérek, mindannyiunknak van gyerekünk, unokánk, szomszédunk, munkatársunk, ott van mellettünk. Egy úton vagyunk velük. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Segítsen Isten bennünket abban, hogy ezt a küldetésünket, ezt az isteni parancsot, Jézusi parancsot jól és helyesen tudjuk megtenni. Nem módszer, csak impulzusok, amiket Jézustól megtanulunk. Ő így csinálta. Nem módszer. Ne csináljon senki belőle egy ilyen hetes lókuszt, ami ottan papíron lapul a zsebünkbe, és akkor nézzük, hogy hol tartunk. De tanuljuk meg Jézust, hogy ő sokféle eszközt használt arra, hogy embereknek továbbadja az örömhírt, és hiszem, hogy ebben ezáltal is meg tud bennünket ő segíteni. Köszönöm most a testvérek figyelmét.